A kreativitás a fejlődés mozgatórugója. Ez a Csorbanita Podcast negyedik évadának témája. Észrevenni a lehetőségeket, letérni a kitaposott ösvényről, másképp látni és értelmezni a világot, ez a kreativitás bátor, de lehetőségekkel teli útja. Erről beszélgetünk vendégeimmel. Tarts velünk a mai epizódban is! Hogyan fér meg a kreativitás a nyers számok és pénzügyi adatok mellett, miként lehet a biztosítási szektorban kibontakozni és folyton megújulni, és ezeket az energiákat hogyan lehet átadni egy mentorprogramon keresztül? Hogyan gondolkodik a másokra tett hatásról az a nő, aki a Forbes lista szerint az egyik legbefolyásosabb magyar nő, mai vendégem Zolnay Judit, a MetLife vezérigazgatója. Köszöntelek a beszélgetésben.
Szervusz, Anita.
Judit, hogyan profiloznál egy kreatív embert?
Egy kreatív ember az nyitott. Az befogadó, rugalmas, és kész minden nap a status quo-t elengedni, és megkérdőjelezni azt is, ami tegnap még bizonyosság volt.
Szerinted ez mennyire kell az érvényesüléshez, ahhoz, hogy a saját utunkat járjuk?
Ez egyre jobban. Tehát egy olyan időszakban élünk, ha csak visszatekintünk mondjuk csak az elmúlt másfél évre, amikor egyik pillanatban olyan változásokat tudtunk megélni, ami bennünk olyan változásokat indítottak el, amire nem voltunk fölkészülve, és erre kell fölkészülni a saját szakmai területemről a viszontbiztosítók előrejelzései alapján. Átlagosan 5-6 évente lesznek olyan fordulók az életünkben, amik nem csak egy vírusra kell gondolni, természeti katasztrófákra és olyan világpiaci mozgásokra, amik alapvetően áthúzalozhatják a tegnap még érvényes valóságot.
A kreativitást én egy picit onnan is megfogom, hogy kíváncsiság, hogy mi történik velünk, kíváncsiság, kivel beszélgetünk. De hogy látod, hogy ez mennyire része a te életednek egyébként?
Én nagyon kíváncsi ember vagyok, és tudom, hogy az én gyerekkoromban nagyon sokszor elhangzott az, hogy aki kíváncsi, az hamar megöregszik, és ezt nagyon gyorsan szeretném cáfolni, mert pont az ellenkezőjét érzem, egyre kíváncsi vagyok, ahogy haladok előre az életemben, mert egyre jobban arra jövök rá, hogy még mennyi mindent nem tudok, és hogy mennyire szeretném a tudást, és mennyire szeretném a fejlődést, és mennyire szeretném azt, hogy amit tudok, azt viszont át is tudjam adni.
Ez nagyon érdekes, hogy behoztad ezt a közmondást, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik, mert én is azt gondolom, hogy pont az ellenkező igaz, de vajon honnan jöhetett ez annó, ez a tévhit?
Szerintem valószínűleg egy hölgy közösségből, mert a hölgyeknek az egyik félelme az, hogy megöregednek, és ez valószínűleg egy társadalmi rossz beidegződésből és elvárásból táplálkozik, hiszen nagyon sok évvel ezelőtt, talán nem is annyira sok évvel ezelőtt, de még valószínűleg az igazi értéke a nőknek az volt, hogy gyermeket tudtak szülni és róluk gondoskodni. A mai világban én azt kell, hogy mondjam, hál' Istennek és szerencsére a nőknek a szerepe sokkal összetettebb és sokkal nagyobb kifutási lehetőségeket tudnak megélni választásuk szerint. Én szerintem ez egyszerűen egy rossz, egyben a jó célért, de egy hiúsághoz nyúló megfogalmazás lehet. Semmilyen etimológiai tudásom nincsen a tárgyban, csak erre tudok gondolni, hogy ne kíváncsiskodj, hogy egy női közösségben, mondjuk egy fonóban lehetett, vagy bármilyen helyet, ahol sok hölgy volt, és nyilvánvalóan egyik a másikat kérdezgette feltehetően egy harmadik hölgyről.
Annyira jó volt egy félmondat, amit most elkaptam, hogy a női vezetőként sokkal több lehetőség, vagy sokkal más perspektívából, vagy más nézőpontból is láthatjuk a világot. Mi az, ami, én szeretek mindig pozitív oldalról megközelíteni dolgokat, és hogy mi az, ami pluszt hozott neked azt, hogy nő vagy a szakmádban, vagy az életutatban?
Ugye az ember, amikor megéli az adott szakaszokat az életében, akkor, hát én csak a saját nevemmel beszélek, nem hiszem, hogy tudatos más is. Én bizonyosan nem voltam mindenben abban a pillanatban rendkívül tudatos, inkább utólag vonja le az ember a következtetéseket, illetve menetködbe próbál stratégiákat alkotni. Azt, hogy én nőként éltem meg azt az életutat, amit eddig magaménak tudhatok, az nekem nagyon természetes volt. Valószínűleg abban voltak feladatok vagy eltérések, hogy egy olyan szokásrendszerrel, kommunikációval és beidegződésekkel, ami alapvetően egy zömmel férfiak által dominált iparágban, mint a pénzügyi szolgáltatások, nekem föl kellett vennem, meg kellett tanulnom, rá kellett hangolódnom arra, hogy abban otthonosan mozogjak, és befogadást nyerjek, értéket tudjak teremteni, mindezt úgy, hogy alapvetően meg tudjam őrizni a saját magam identitását. Na, ebben voltak azért elhajlások, tehát voltam az én nagy színpadon, amikor a főnökömet kellett helyettesítenem nyakkendőben, egy nagyon szoros kosztüm, nadrágkosztümben. Volt olyan, amikor egy új pozíciót kaptam meg, és úgy gondoltam, hogy elsőként üzleti főnöknek lenni ebben a szektorban, amiben dolgozom, és még szőkének is lenni, ez már túl sok, akkor barnára festettem a hajamat. Tehát voltak nekem is olyan pillanatok az életemben, mikor túltoltam a megfelelési kényszeremből az adott igazodást, vagy homogenizációt, de nyilvánvalóan, ahogy az ember a magabiztosságát felveszi, és gyakorlatilag belakja azt az adott feladatot, akkor visszaigazodik a középpontjára.
Annyira, hogy beengedsz ezekbe a gyenge pontokba, mindenkinek vannak olyan dolgai, aminél, ahogy te fogalmaztál, elhajlik, aminél túltolja, és ezt annyira jó látni, hogy ezek kapaszkodók jelenthetnek, amikor az ember mondjuk egy hullámvölgyben van. Neked voltak egyébként, vagy van a karrierutatban, mert úgy tudom, hogy ugye egy vidéki városból származol, és onnan a saját utadat járva jutottál el nagyon sokáig. Volt olyan pillanat, amikor azért nem siker-siker hátán jött, és úgy magadat is megkérdőjelezted, hogy most jó úton jársz-e?
Szerintem az egész életem erről szól, csak az emberek nyilván a sikerre figyelnek fel, az kap nagyobb rivaldafényt, és arról kérdezik az embert, mert hogy azt szeretnék megtanulni, hogy hogyan lehet csinálni, vagy adott esetben a kíváncsiság, amiről ugye beszéltünk az elején. A mai napig egy héten átlagosan körülbelül az egy jó arány, ha ugyanannyi eredményes napom, pillanatom, projektem, megbeszélésem van, mint amennyire azt érzem, hogy ez nem úgy jött össze, ahogy igazán szerettem volna. Erről kevesebbet beszélünk, én erre mindenkit bátorítok, mert óriási ereje van. Egyrészt, hogyha az ember ezt kimeri tenni és beszél erről, akkor van egy ilyen, hát mondhatnám, öngyógyító hatása is, mert megerősödünk abban, hogy gyakorlatilag ezekből fogunk igazán tanulni. És egyébként ez így is van, nekem mindig azok voltak a nagyobb pofonok, és amikor a gödörbe van az ember, és onnan ki tudja húzni magát, vagy segítséget kér, és valakinek a segítségével kijön, azok sokkal nagy erősebb tanulási pontok, mint a siker. A siker az azért jön, hogy ezeket így hát bebalzsamozza ezeket a sebeket.
Tudsz egy konkrétumot is mondani akár? Vagy hogy ki segített ki ebből?
Persze. Hát most hirtelen itt még a eszembe jutott, hogy az ember egy boardroomban elsírja magát. Ez egy, most így flashként jött így az emlékeimből vissza. Valóban történt ilyen, és hát a föld nyílt volna meg alattam érzést, hogyha valaki ezt így tudja, hogy miről szól. Gyakorlatilag egy előterjesztést hoztam. Én nagyon impulzív ember vagyok, és nagyon tudok lelkesedni dolgokért. Valószínűleg sok területen ez az erősségem is, és nagyon, nagyon hasznos tud lenni. Ugyanakkor minden erősségnek van egy olyan oldala, ami egyben azonnal valaki számára vagy támadható lesz, vagy ott fogás lehet az emberen találni, és amit én szoktam mondani, hogy igazából engem vakít el, tehát nekem vakfoltokat teremt a lelkesedésem. A kreativitásom és a lelkesedésem, mert annyira beleszeretek valamibe, annyira hiszek benne, hogy azon a bizonyos board meetingen olyan kérdéseket kaptam, amit el kellett volna fogadnom, hogy az az illető, aki más személyiséggel rendelkezik, más aspektusára kíváncsi, és azért ül ott, hogy diverzifikálja a döntést és a döntés előkészítést, amit most már vezetőként pontosan tudok. Én akkor annyira személyesen magamra vettem azt, hogy gyakorlatilag azt éreztem, hát nem igaz, hogy ezek az emberek nem érzik, hogy ez mennyire szuper, és személyes támadásnak vettem, és elgyengültem, és elsírtam magam. Kijöttem a teremből, és próbáltam magam összeszedni, de nem mentem már vissza, és gyakorlatilag nem csak az volt ebben a rossz, hogy én magam éreztem nagyon rosszul magamat csehül, hanem annak az ügynek és azoknak a kollégáknak is ártottam, akik ennek az előkészítésében részt vettek. Úgyhogy ez egy nagyon emlékezetes dolog volt, és aztán csak kiszínesként mondom, hogy én nekem 3 fiam van, és nagyon gyakran megkapom tőlük azt, hogy anya, ebben mi nem tudunk mit kezdeni, ha te elsírod magad. Úgyhogy ez egy fontos tanulás volt, mondhatták volna hamarabb, és csak akkor még nagyon picik voltak, mert hogy egy olyan helyzetbe hozom a hallgatóságomat, amivel ő nem tud mit kezdeni.
Roppant izgalmas azt hallani, hogy a pénzügyi szektor és a kreativitás barátságban lehet egymással, sőt, össze is fonódhat. Hogyan tudtad ezt összefonni? Beszéltünk arról, hogy díszlettervezőnek készültél, és hogy valahogy ezt éled meg, csak egy kicsit más szempontból.
Igen, én lánykoromban valahogyan éreztem egy vonzódást, a színház, egy olyan világ, ami más volt, mint a mindennapjaink. Nagyon hamar elkezdtem ruhákat varni, anyagokat vásárolni, és aztán utólag kaptam már sok-sok évvel később a visszajelzést volt egyetemista társaimtól, hogy hát gyakorlatilag én tulajdonképpen valami különlegeset alkottam már akkor magamról, aminek azt se tudtuk, hogy miről szól, de valószínűleg valamilyen személyes brand alakulhatott ki körülöttem, ami csak arról szólt, hogy én szerettem volna valamit színesíteni az életemen, aztán később jöttem rá, hogy tulajdonképpen az én fő motivációm, hogy hatással legyek a környezettel, és ezt mindegy esztétikai oltárán próbáljam megvalósítani. Amikor az ember elvégzi a saját személyiségi tesztét, hogy mindenkit szeretnék bátorítani rá, hogy minél hamarabb, a 20-as évei elején egy szakember, ha elkezd dolgozni, vagy a vállalkozását építeni, végezzen ilyen személyiségi tesztet, és aztán tegye meg ezt 4-5 évenként újra, hiszen változunk sokat, hál' Istennek van lehetőség változásra, fejlődésre. És gyakorlatilag én azt annak idején nem tudtam megtenni, nem voltak még ilyen lehetőségeim, nem hallottam erről. Valószínűleg hamarabb rájöttem volna, most így ilyen sajátos evolúció folytán, ahogy én vezetői feladatkörbe kerültem, egyre jobban azt kezdtem érezni, hogy az én feladatom az az, hogy legyen egy nagyon erős vízióm, hogy hogyan építhetem, build a pie, mondja az angol, tehát hogy hogyan tudok építeni egy utat magunknak, teremteni egy utat, amit folyamatosan szélesíthetünk, amin az üzletmenetünk tud előre menni. Én azt gondolom, hogy minden üzletben kell egy történetnek lennie, amihez az ügyfelek és a munkatársak hozzá tudnak kapcsolódni érzelmileg. És gyakorlatilag egy olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy az életbiztosítás és minden az élettel kapcsolatos személyes kockázatok, amivel mi foglalkozunk, egy megfoghatatlan terméket jelentenek, és hát az emberek nem is úgy kelnek föl kora reggel, hogy nekik szükségük van ilyen, ez teljesen természetes. Ez azért van, mert gyakorlatilag nem mernénk kimenni az utcára, hogyha nem úgy lennénk összetéve, hogy ezeket a kockázatokat alul becsüljük. Gyakorlatilag ennek keretében az én feladatom az folyamatosan az, hogy olyan kontextusokat keressek, olyan történeteket keressek, és olyan kapcsolódásokat keressek, amivel a munkatársaim és az ügyfeleink is folyamatosan ezt az érzelmi kötődést ki tudják alakítani. Ezen belül nyilván a napi feladatok között rengeteg olyan feladat van, ami nem ennyire színes, nem ennyire kreatív, de azt gondolom, hogy nekem ebben van erősségem, és gyakorlatilag ehhez tudom a lelkesedésemmel és a kitartásommal felsorakoztatni a munkatársokat és a különféle stakeholdereket. De ami még nagyon fontos, hogy a vezetői feladat önmagában egy nagyon kreatív folyamat, hiszen nem készen kapjuk azokat az embereket, akik ráadásul nem is egyformák. Meg kell ismerned azt az embert, akivel dolgozol. Gyakorlatilag tudnod kell az ő drivereit, azokat, hogy mi az, ami az ő nyomógombja, miért fog többet kihozni magából, mint amennyit alapjáratban. Nekem van itt egy nagyon jó olvasási élményem, egy amerikai Navy SEAL, egy tengerészgyalogos, amikor befejezte ezt a pályafutását, és elment trénernek, coachnak, ő írt egy könyvet, és ő mondta, hogy még a legjobban legfegyelmezettebben dolgozó emberek is 40%-át használják a kapacitásaiknak. És gyakorlatilag egy átlagos munkatárs pedig 15%-át használja a szellemi és fizikai kapacitásainak. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy a vezetői feladatban a kreativitás megkerülhetetlen. Hogyan tudsz rájönni, hogy annak az illetőnek mi a mozgatórugója? Hogyan tudod mellé állítani, hogyan tudod megfogni őt, és folyamatosan ebben az állapotban tartani, mert gyakorlatilag ugye ez egy folyamat, és bármikor elvesztheted, ha nem figyelsz oda, vagy nem beszélgetsz vele, vagy nem vagy rá kíváncsi, és nem találjátok ki együtt azt, hogy mitől lesz ő évről évre folyamatosan még jobb, és még jobb, jóból kiváló.
Igen, annyira jó, hogy ezekről beszélsz, én is teljes mellszélességgel ezekben hiszek, hogy egy vállalat vezetése, akár egy vállalkozás építgetése, ez egy nagyon hasonló egy művészi alkotó folyamathoz, csak itt nem a festmény vagy egy zenemű a termék, hanem maga az értéket adó vállalat, valahogy így tudnám ezt párhuzamba hozni.
A mi festményünk a végén az éves jelentés, és abban vannak benne a számok, amit tulajdonképpen valahol ugyanúgy, hát nem is kitörő tapsa, de mindenképpen legalább egy jó visszajelzéssel értékel a tulajdonos, és én azt gondolom, hogy ami viszont nekem nagyon fontos, hogy azok a szereplők, akik az én színdarabomba, abban a színdarabban, amiben én lehetőséget kapok arra, hogy kialakítsam azt a szénát, amiben tevékenykedünk a perem feltételekben megteremtésében tudok részt venni, az akármilyen lehet. Tehát abban vannak kötöttségek nyilván, vannak olyan, mint egy épületben a falak, vagy a főfalak, vagy a vezetékek, amik ugye kiindulási pontként változtathatatlanak. Az én életemben, az én munkámban is van ilyen. De nagyon sok terület van, hogy milyen szint használ az ember, milyen képet tesz föl a falra, hova ülteti le, figyel arra, hogy a fény és az energia az mondjuk harmóniát teremtsen abban a színában, amiben dolgozunk. És ez lehet, hogy egy picit ilyen spirituálisan hangzik, és most szeretném elmondani, hogy én abszolút ezen a téren analfabéta vagyok, tehát ez a terület még valószínűleg előttem áll, mert közben azért kezd lassan érdekelgetni, de hogy egy ilyen ösztönös megéléssel valószínűleg, amit én nem tudtam kiélni, az úgy kezd folyamatosan erősödni, ahogy viszont az alapszakmámban, az alaptudásomban egyre magas biztossábbá válok.
Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy kellenek a korlátok, kapaszkodók, mert az megsokszorozza az energiáinkat, és egy vizuális hasonlattal ezt egy folyókért partjának szoktam mondani magamat is, és ugye ha ezen belül áramolni tud az energia, úgy mint egy folyóban, hogyha megvannak ezek a korlátok, és akkor azt lehet úgy vezetgetni, viszont ha nincsenek, akkor szétterül és állóvíz lehet könnyen belőle. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kis vizuális hasonlat ugyanarra, amit te mondtál.
Nagyon jó, elvihettem.
Persze. Nagyon izgat az, hogy hogy akkor a beszámolódból azt vettem ki, hogy akkor 4-5 évente te is megcsinálod ezt a pszichológiai, vagy személyiség tesztet. Hogy a legutolsóból mit tanultál?
Ugye én igyekszem nem ugyanazt a tesztet végezni, mert a tesztek között is van különbség. Nyilván nem értek ahhoz, hogy mi a különbség, de mindig valami új megközelítést tudok kapni. A legutolsó, és most jó, hogy emlékeztetsz, mert szerintem ideje egy következőnek, a legutolsóban egy olyan élményem volt, ami tulajdonképpen nem azt mutatta meg, hogy mondjuk milyen erő, tehát megmutatott egy erősséget, amit a korábbiak nem, hanem egy ilyen aha élményt adott, egy visszacsatolást, hogy ahova ott éppen álltam, és úgy így visszatekinthettem, hogy miért sikerült. És ez nem volt más, mint az, hogy ez egy átlagos populációhoz mérő személyiségi teszt volt, tehát gyakorlatilag azt nézi, hogy nagyon sok tesztet ugye el lehet végezni, ők gyűjtik ezeket a teszteretményeket, nyilván anonim módon, és ehhez a kohorthoz, ehhez a nagy masszához téged elhelyez egy skálán. Tehát gyakorlatilag körülbelül abban a populációban, abban az országban, abban a közökben, abban a feladatkörben, amiben te tevékenyhetsz, a többiekhez képest miben van egy picit másságod. Uh-huh. Most a mást azt úgy kell elkezelni, hogy ugye dare to be different, ugye mondják az amerikaiak, tehát mer különböző lenni, mert ha különböző vagy, abban meg tudod találni azt a nist, azt az erősséget, amivel viszont versenyképességet tudsz magad számára teremteni. Na nekem ebben a tesztben az jött ki, hogy az átlagoshoz képest, és itt ráadásul benne volt az, hogy én nő vagyok, tehát a korom, az a terület, ahol dolgozom, a nemem, és még számos ilyen demográfiai tényező, hogy az átlagoshoz képest messze magasan kimagasló kockázatvállalási hajlandóságom. Uh-huh. És tulajdonképpen ebben az egy információval így hirtelen így, minthogyha így kinyíltak volna a függönyök korábban sötétnek vélt élményekben, mert hogy nem értettem, hogy miért nevezett egy korábbi főnök engem corporate csegevarának például. Tehát, hogy én állandóan valami újjal jövök neki, és miért nem tudom már a kitaposott utat járni, mert azt már itt van, és hogy ezt szeretnénk kérni, és én mindig behozok valami csavart. Igaz, hogy az eredmény utána megvan, vagy még fölül is szállni az elképzeléseit, de neki ez a sok újdonság, ez a sok izgalom, ezt ő nem annyira szerette, úgyhogy akkor én megkaptam ezt tőle. Akkor az is benne volt az, hogy ugye sokszor megkapom ezt a kérdést, hogy hát három gyerek, meg a munka, hogy lehet ez. Valószínűleg, amikor valaki kicsit hezitálna, vagy látná azokat a kockázatokat, amiben egy bizonyos döntés van, én ott ezek ilyen vaklelkesek.
Nem kérdés.
Igen. Nem kérdés. Tehát én nem... Tehát a kockázatvállalási hajlandóság a részemről, egyébként ez egy nagyon fontos téma vállalkozóknak, de mindenkinek is, különösen nőknek, mert... ahol, ha nem vállalom kockázatot, akkor nincsen varázslat. Tehát a csodák...
Ez így van.
Azok a dolgok az élet összes területén, az a kockázatos mezőben történnek. Ugye a saját szakmámban, akár a befektetési területen, ugye gondolom senkit nem lepek meg, az átlag fogyasztóhoz azt mondja, hogy hát én nem szeretnék kockázatot vállalni, de nagyon magas hozamot szeretnék elérni. Ugye, aki pénzügyekkel foglalkozik, az tudja, hogy ez a mission impossible. Ezt nem lehet, mert csak akkor tudunk hozamot elérni, ha kockázatosabb befektetésekbe tesszük. De nagyon fontos, hogy szerintem ezen kell dolgoznunk, és hogyha egy dolgot ebből a tesztből én tovább tudok másoknak adni, hogy a fejünkben magát a kockázat szót, a fogalmat, a hozzáállásunkat, azon kell kezdeni dolgoznunk. Mert a kockázat, és ezt remélem, hogy talán ebben hiteles tudok lenni, hiszen kockázat kezeléssel foglalkozunk, a kockázat az egy felmérhető, az egy parametrizálható, és az egy kezelhető ügy a kezünkben. Azt lehet alakítani, azt lehet tulajdonképpen...
Ezek szerint racionalizálni.
Használni. Abszolút racionalizálni. Tehát nekem van egy, a jóisten szüleim genetika, ki tudja, mitől kapott egy olyan lehetőségem, vagy szerencsém, hogy én ezt ösztönösen 19-re is lapot tudok húzni, anélkül, hogy komolyabb frusztrációt okozna. De akinek nincsen, mert ez nem baj, hogyha valaki így születik, annak ezt egy kicsit olyan, mint hogy több súlyt kell emelnie, vagy többször kell kimenni.
Tehát ez fejleszthető.
Tehát fejleszthető. Ez egy izom ugyanis. Ugyanis engem ez annyira elkezdett érdekelni, hogy elkezdtem utána olvasni. Ezt úgy kell elképzelni, mint a személyiségünkben, az akaratunkban egy izom. És kapcsolódnak hozzá fékek. A fékek azok ugye a fejünkben vannak, és a fékek alapvetően múltbéli hiten alapulnak. Uh-huh. Amit a szüleinktől tanultuk, amit az iskolában tanultuk, amit a tágabb környezetünk üzen számunkra. És ezért nagyon fontos az, hogy a hölgyeknek ebben érdemes foglalkozni, mert általában, egyébként ez nem magyar specifikus, van a világon számos olyan kezdeményezés, hogy különféle csoportok adott egységnyi pénzt befektetnek, és egy év alatt nézik a befektetések alakulását. Uh-huh. És mindig alapvetően a hölgyek a kockázatkerülő befektetéseket választják. Uh-huh. Egyébként nem mindig az urak nyernek, nagyon kiegyenlítődött, hiszen gyakorlatilag a tőzsdei mozgások azok nem előre befolyásolhatóak vagy prognosztizálhatóak, de gyakorlatilag mindenütt kimutatható az, hogy a hölgyeknek alacsonyabb a kockázatvállalási képessége. Viszont, hogyha vállalkozni szeretne valaki, hogyha karriert akar építeni, akkor na ez az az izom, ez az a terület, amivel tudatosan sokkal többet kell foglalkozni.
Nagyon érdekes, hogy én azt gondoltam volna abból, hogy aki kockázatvállaló, az inkább a saját vállalkozását fog építeni, de hogy ugyanúgy meg lehet találni akkor a megfelelő partnert multinacionális környezetben is erre.
Hát amikor én kezdtem a pályámat, nem volt előttem olyan minta, hogy vállalkozás. Amikor elindult a pályám, akkor én gyakorlatilag mindig időnként kaptam olyan lehetőségeket, amiben egy új képességeket tudtam megtanulni, új területben tudtam magamat kipróbálni, és aztán természetesen a családom is növekedett, a gyerekek is megszülettek egymás után. Nekem nem volt, azt gondolom, akkor egy adekvát, vagy előttem lévő választási alternatíva a vállalkozás. Manapság egyre többet gondolkodom rajta, főleg azért, mert pár héttel ezelőtt Gerendai Károlya voltam a Corvinuson előadni, és utána, tulajdonképpen az volt a feladatunk, hogy ő volt a vállalkozó, én meg a korporét, és a pályakezdő egyetemistáknak kellett ilyen életutakat és megoldásokat mutatni, hogy mindenki eldöntse, hogy neki melyik világ az, ami inkább a sajátja. És aztán találkoztunk egy másik ügy kapcsán, és nagyon meglepett, mikor azt mondta, hogy hát egy ötlettel hozzád jövök, mert azt látom, hogy a sok vállalatban dolgozó cégvezető ismerőseim közül te vagy az, aki a legjobban közel állsz a vállalkozó gondolkodásához.
Ez így van, igen.
És hogy ez nekem jó-e, vagy nem jó, nyilván nagyon sok konfliktusom van ebből alapvetően, mert hogy nem mindig a kézenfekvő megoldásokat választom, egyszerűen mert az unalmas nekem, tehát ez a személyiségemből fakad. Viszont az eredmények alapján pedig csak azt tudom mondani, és a 21. században, a mai világban, amikor a disztruktív technológiák megjelennek, amikor tulajdonképpen vállalkozások fájdalompontokból keletkeznek, hogy végig gondolja valaki, hogy mit nem szerettem ebben a szolgáltatásban, mi okozott nekem pánikot, dühöt, elégedetlenséget, és ebből jönnek létre vállalkozások. Hát Tomán Szabinával beszélgettem tegnap, és ő azt mondta, hogy az egész vállalkozását úgy indította, hogy végig gondolta, hogy ő hogyan fogyott le, és mi lenne neki jó egy szolgáltatásban, hogyan tudna komplex kiszolgálást kapni, mi lenne számára megfelelő, és erre fűzte fel a vállalkozását. Tehát, hogyha valaki nem használja a kreativitását, akkor egészen egyszerűen a versenyképességét teszi az asztal alá. Hát, ha ezt valaki megengedheti, az szerintem picit rövid távon gondolkozik.
Egy nagyon fontos téma felé terelném a beszélgetés, legalábbis nekem egy nagyon nagy mérföldkő volt az életemben, és úgy éreztem, hogy az volt az első olyan visszacsatolás arról, hogy megérkeztem, és az utamon vagyok tényleg, amikor azt éreztem, hogy vissza kell adnom a környezetemnek, vissza kell adnom akár a közvetlen, akár a tágabb környezetemnek, gyere, rengeteg lehetőségünk van. Tudom rólad, hogy te is nagyon sok mindenben a társadalmi szerepek vagy visszaadás fontosságát fontosnak tartod. Mi az, amiben most visszaadsz te a környezeted, vagy mi az, amit visszaadsz te? Hogyan érkeztél meg ebbe az érzésbe, világba?
Hát, én egy amerikai kollégámtól hallottam azt, hogy Amerikában úgy nőnek fel az emberek, hogy természetes az számukra, hogy három fontos szakaszuk van. Az első az learn, tehát, hogy tanulj. Utána az earn, nyilván az egzisztencia megteremtése, és a return. És ebből rögtön lehet azt érezni, hogy ők nagyon fontos ezekben a kultúrákban, az angol száz kultúrákban, hogyha te egy bizonyos eredményt elértél abban, amiben jó vagy, és beletettél energiát, akkor szinte kutya kötelességet, hogy azok számára visszaadj, akik vagy nincsenek olyan kivételezett helyzetben, vagy valamilyen oknál fogva, amiről valószínűleg legtöbb esetben nem önmaguk tehetnek, hátrányosabb helyzetben vannak. És az anyagiakon túl szerintem nagyon fontos az az önkéntesség. Én nagyon sokat köszönhetek annak a vállalatnál, akinél jelen pillanatban dolgozom, a MetLife-nál, mert hogy ennek a tudatosításában segített. Korábban is nem volt kérdés, hogy segítettem, hogyha segítséget kértek. Nem volt kérdés az, hogy alapvetően Elsősorban a közvetlenül hozzám közel állók, barátaim, munkatársaimnak mindig a rendelkezésre álltam, hogyha ha bármilyen igény mutatkozott, de nem volt korábbi éveimben ez tudatos, keretezett, nem volt stratégiám erre. Most már van, és azért is nagyon büszke vagyok, mert ezt nem egyedül kell tennem, hanem a munkatársaimmal együtt vannak közös kezdeményezésünk, és akkor én kb. 3 ilyen nagy területen mozgok. Az első az nyilván a szakmám. Itt gyerekeknek vizünk pénzügyi tudatossággal kapcsolatos ismereteket játékos formában, a kezdeményezésünk neve a Life Changer, és elsősorban szeretünk olyan helyekre menni, ahol otthonról nem kap a gyerek olyan muníciót, amivel el tudná helyezni, hogy neki személyesen milyen ráhatása van arra, hogy pénzt keressen, hogy a pénzével utána mit érdemes tennie, és egy kis malacunk is van, ami szimbolizálja a kezdeményezést, és ott benn van a bevétel, a kiadás, és ott van bizony a megtakarítás mellett az adományozás. Tehát mi egész gyerekkorban próbáljuk ezt a szellemiséget elvinni. Egy nagyon kedves emlékem, mikor egy borsodi kisfaluban voltunk, és egy nagy gyönyörű barna szemű kislány átkarolt engem, és azt mondta, jaj, most már értem, én azt hittem, hogy eddig csak mi kaphatunk adományt, de most már, hogyha nagy leszek, akkor tanulni fogok, és én is fogok majd adományt adni, hogyha lesz saját bevételem. A másik nagy terület az, ami miatt talán most beszélgetünk, az a tudás területe. Tehát amikor nem pénzzel segít feltétlenül az ember, mert nyilván itt ez a programban mi cégként pénzt is teszünk, és adományozunk is az iskoláknak. A másik terület, amikor a tudásomat próbálom megosztani, és személyesen ez a mentoring. És én ezt nagyon-nagyon élvezem, nagyon szeretem, és nagyon bízom benne, hogy akik megkeresnek, és engem inspirálónak tartanak, azoknak át tudok adni az élet szinte minden területén a tapasztalásaimat. És a harmadik terület, az pedig gyakorlatilag egy bontakozó terület még számomra is, hogy tulajdonképpen együtt csináljunk olyan kezdeményezéseket, akikkel együtt elindulunk valamilyen úton. Ugye ez az álom határidővel kis kezdeményezésünk az egyik nagyon tehetséges mentimmel, Német Flórával, amikor tulajdonképpen már nem csak személyesen, vagy egy kisebb közösségbe szeretnék tudást átadni, hanem együtt arra vállalkoztunk, hogy nagyobb közösségekre az internet adta lehetőségekkel élve tudjuk megosztani nem csak a saját tudásunkat, hanem olyan közösséget építeni, amiben az emberek, és hát nyilván elsősorban a nők jobban segítik egymást. Nekem ez egy ilyen nagyon erős drive-om. Sok-sok évvel ezelőtt hallottam Cakó Boritól, hogy van egy bizonyos hely a pokolban azoknak a nőknek, akik nem segítik a többi nőt. Ezt Madame Albright mondta. Ugye Amerikában.
Ha más nem, ez mindenkit motiválhat.
Női külügyminisztere, igen, és ez mindig működik, tehát ez fantasztikusan erős mondás, és mindig el szoktam mondani, mert óriási lehetőségek vannak még mindig a nők egymást közötti együttműködésében, támogatásában, segítésében, és a szolidaritásában, ami nagyon-nagyon fontos, és hát ez egy külön téma lehetne. Még mindig nagyon sok olyan élménye van nőknek, amikor bizony a nők okoznak egymásnak valamilyen olyan versenyhátrányt, vagy elakadást, vagy hát gondot, így szó szerint, amit nem kellene, mert hogy sokkal jobban jár mindenki emelkedik, ha abba a bizonyos kádba egy adag vizet beletöltünk.
Az Állam Határidővel projekteket pedig Instagramon lehet leginkább ugye követni, úgyhogy én mindenkinek nagy szeretettel ajánlom.
És YouTube csatornánk is.
Most már YouTube is van.
Így van, és a következő adásban egyébként egy férfivel fogunk beszélgetni.
Már csak egy záró kérdésre maradt időnk. Mit ad szerinted jövőnknek az, hogyha ma kreatívan élünk?
Versenyképesség. Önismeret. És hatás. Hatás. A kreativitás... És olyan hatást tudunk a környezetünkre gyakorolni, amivel a bejáratot, alap kommunikációs csatornákhoz képest körül tudjuk ölelni, és meg tudjuk erősíteni az üzeneteinket, és tudatosítjuk, hiszen olyan agyi pályákra hatunk ezáltal, amik egy sokkal mélyebb impulzust, megélést és élményt tudnak okozni a környezetünknek. Tehát én tényleg azt tudom mondani, aki azt gondolja, hogy ez nem neki való, az egy picit üljön le, esetleg keressen maga mellé egy széket, és találjon egy olyan embert, aki ebben inspirációt tud számára adni, mert olyan lehetőségeket tud önmaga számára, az önmaga megismerésében, és ezáltal a környezetére való ráhatásban gyakorolni, ami hihetetlenül új utakat tud számára megnyitni, és ezáltal az egész közösség fejlődik.
Talán mélységekkel teli életet ez, amit most kivettem a szavaidból egy összegzésként.
Igen, ugye szerintem az a fogyaszt, ugye beszéltünk már ugye a fogyókúra bizniszről, a másik ez az önismereti biznisz, ugye ez Amerikától Magyarországig egy óriási, rengeteg könyv jelenik meg, sokszor feltetjük azt a kérdést, hogyha ennyi könyv megjelenik, akkor tulajdonképpen senki nem tudja, hogy mi a megoldás, mert ugye számos ilyen podcasttól elkezdve a folyóiratokon, a könyveken keresztül, szerintem én egyszer álltam egy ilyen könyvesboltban, és volt egy ilyen felismerésem, ez az önmagam felismerés, és nem biztos, hogy másra igaz, de az az, hogy az életben igazából egy fontos dolog van, az az, hogy rájöjjünk az életnevű utazás alatt, hogy mi miért vagyunk itt a Földön, mi a mi dolgunk, mivel tudunk nyomot hagyni, egy ilyen legacy-t hagyni, és hogy bennünket szeressenek, és mi szerethessünk, vagy szerethessünk, és bennünket legalább egy ember viszont szeressen, és valószínűleg azért van ennyi irodalom, és azért van ennyi megközelítés, és a kreativitás azért ennyire fontos, mert viszont minden ember más, és nincsen egy igaz recept, hanem mindenkinek bizony, ez most lehet, hogy nem jó hír, de szerintem meg nagyon jó hír, mindenkinek meg kell küzdenie azért, hogy ebben a rengetegben, ebben az erdőben megtalálja azt a fát, amin az az egy gyümölcs rajta van, és abba beleharapjon, és a harapás után pedig az élete gyakorlatilag rájöjjön, hogy miért van itt, ki az, aki őt szereti, és ki az, akit ő viszont szerethet.
Mindenkinek kívánom, hogy találja meg azt a fát, azt a gyümölcsöt, és végezetül azt, akit szerethet, és viszont szeretik. Köszönöm szépen az inspirációkat és a beszélgetést, Judit, nagyon-nagyon jó volt, hogy itt voltál nálunk, és megosztottad a gondolataidat.
Nagyon szívesen.
Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon. Megköszönöm, ha értékeled csatornámat az általad hallgatott podcast felületen. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgető partnert, akkor írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.